a területfejlesztési, kulturális közösség fejlesztési programokat tudtad tovább vizsgálni. Tehát gyakorlatilag ennek a programnak az eredményeit a doktori kutatásokba is be lehetett emelni, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen nagy országos vizsgálatokat utána utánkövetéssel folytatni lehet, és itt létrejöttek olyan eredmények, amit aztán a munkánkba be tudtunk építeni, és hát természetesen az egyetemi jegyzetekként, tankönyvekként is tudtuk az itteni módszertani kiadványokat hasznosítani. Úgyhogy ilyen értelemben ez a fajta szakmai munka, ez szervesen kapcsolódott az egyetemi munkámhoz. Nem beszélve arról, hogy az ELTE Társadalomtudományi Karáról, a Szociális Munka Tanszékről többen részt vettek lektorálásban, esetleg útmutató készítésbe, tehát a legjobb szakembereket be lehetett vonni a kutatásokba, módszertani fejlesztésekbe. És ez az együttműködés, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos az egyetem és a nagy országos projektek között. Ennek egy kisebb szelete volt később a TINLAB kutatásunk, ami társadalmi innovációkat vizsgált, de azt gondolom, hogy lételeme a tanszékünknek, hogy hasonló programokban a továbbiakban is részt vegyünk.
Mit lehet most tanulni a közösségi tanulmányok tanszéken a civil szervezetek, civil szervezeti vezetők számára, miért lehet fontos, vagy a közösségfejlesztés szempontjából miért fontosak ezek a képzések?
Hát azt gondolom, hogy sosem aktuálisabb a közösségfejlesztés, mint ma, amikor egyrészt nagyon sok passzív állampolgár él Magyarországon, és nem mindig élünk a jogainkkal, és a demokráciának az elengedhetetlen része az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire van felhatalmazásunk. És a mi képzésünkön keresztül azt próbáljuk átadni, hogy nekünk feladatunk az, hogy képessé tegyünk másokat arra, hogy cselekedjenek. Tehát ez a cselekvőképességnek az átadása. A demokráciát tanulni kell, látjuk, hogy az egész világban most egy kicsit meginog egy pillanat alatt, hogyha önkényre hajlamos vezetők kerülnek egy-egy állam élére. Tanulnunk kell a demokráciát, egyébként holland munkatársakkal együttműködve is. Ezt a visszajelzést kaptam korábban, hogy ott is úgy érzik, hogy folyamatosan tanulni és erősíteni kell a demokratikus szemléletet, mert törékeny, hogyha valaki magához ragadja a hatalmat. És valahogy azt gondolom, hogy ennek a tudatosítása fontos. Van, aki nem ennyire határozottan az állampolgári részvétel oldaláról közelíti meg a kérdést, hanem úgy általában, hogyha bármilyen közösségi tevékenységben való részvétel, azt gondolom, hogy fontos, hiszen elmagányosodunk, hogyha nem vagyunk valamilyen modern közösségnek a tagjai, civil szervezetnek, informális közösségnek, vagy akár egy művelődési ház köré csoportosuló klubnak, kórusnak, színjátszókörnek, sorolhatnánk babamama klubnak, egyéb tevékenységek. Ezek mind nagyon fontosak, hiszen már nem nagy családokban élünk, kevésbé tanuljuk meg egymástól generációkon keresztül azokat a folyamatokat, amiket korábban a családok átadtak egymásnak, vagy a családon belüli segítés is már sokkal nehezebbé vált, és ezekben a közösségekben, akár a segítő közösségekben sokkal jobban boldogul az ember. Úgyhogy a mindennapi boldogulásnak azt gondolom, hogy része, hogy közösségbe szerveződjünk. Az, hogy ezt miként tegyük, ennek azért van egy módszertana, úgyhogy ezt a módszertant adjuk itt át azoknak, akik közösségi civil szakemberek lesznek, illetve ha valaki civil szervezetet akar működtetni, akkor annak nagyon sokféle jogszabályi, menedzsment, operatív egyéb része van, amit el kell sajátítani, hiszen ahhoz, hogy egy szervezet megéljen, ahhoz gazdasági alapokat kell teremteni, tudni kell pályázni, tudni kell projektet végig gondolni, megtervezni, megvalósítani. Tehát ezek most már mind olyan tudást jelentenek, amit amit részben azt gondoljuk, hogy ez majd úgy jön a munkán keresztül, de azért ezt lehet tanulni, és miképpen a gazdasági területen ezt tanítják, természetesen szükség van arra, hogy a non-profit szférában is legyen ennek megfelelő képzés.
Ön büszkén mondhatom, hogy én is ezen a tanszéken dolgozom, hiszen Marcival kollégák vagyunk, és láttam az elmúlt egy-másfél évben azokat az erőfeszítéseket, amelyeket tettél annak érdekében, hogy ez a tanszék létrejöhessen. Ez egy nagy siker, azt gondolom, azt gondoljuk. Mi következik most?
Hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy természetesen te is részese vagy ennek a folyamatnak, mindig kell egy csapat ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Tehát itt azt az építkezést emelném ki, hogy igen, a doktori iskolába kell, hogy legyenek frissen végzett PhD-s szakemberek, és ez a folyamat úgy érzem, hogy azért elindult. Tehát, hogy ezt a tudományos alapozás, és hogy akkor tudományos publikációk szülessenek, ezt azért mondom, ez egy hosszú folyamat, és én az életemben is végigcsináltam, és azt gondolom, hogy én most már ott tartok, hogy most már nem a saját tudományos építkezésemre van szükség, hanem az, hogy ezt átadni másnak, és tovább vinni, és minél sok fiatal, hozzád hasonló fiatal szakember szerezzen PhD-t, lépjen tovább, habilitáljon a területen, hiszen ez erősíti meg a szakmát, a tudományterületet, és mindezt nemzetközi szinten is alapozzunk meg, tehát itt a doktori iskolának is ebben nagy szerepe van. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt még van hova tovább fejlődni, mert ott vagyunk, jelen vagyunk a doktori iskolákban, a társadalomtudományi karon, de ezt még nem tudják olyan sokan. Ezt a részét ezt erősítenünk kell, és hát lássuk be, hogy azért nagyon ingatag lábakon tud állni a felsőoktatás. Mi egy állami egyetem vagyunk, azért a keretszámokat nem mindig mi határozzuk meg, és hát látjuk, hogy a mesterképzésnek a nehézségeit, hogy a munkaerőpiac hogy ismeri fel ennek a szükségességét, meg hogy ne, itt még azért az, hogy folyamatosan induljon nappali és levelező tagozat, hogy ne önmagunk konkurenciáit jelentsük azzal, hogy egy angol képzést elindítunk, hiszen az angol képzésre nem csak külföldi diákok jönnek, nagyon széles körből érkeznek diákok Afrikából, Ázsiából, Európából, Dél-Amerikából egyaránt, hanem a magyar diákok is ugye itt vannak a képzéseink, és ugye sokaknak ez most már jobban tetszik, akik nyelvet beszélnek, hogy angolul végezzenek el egy szakot, hiszen a munkaerőpiacon jobban tudnak elhelyezkedni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe még erősödnünk kell, és mindenféleképpen a láthatóvá válásban abban, hogy tovább erősítsük a tudományos területen a kutatásokat, a publikációkat, minden munkatárs oldalra, és legyenek még további projektjeink, nem csak tudományos területen, hanem egy kicsit az innovációs területen is, hiszen ez az a terület, a civil szektor mindig is nyitott volt a társadalmi innovációkra, úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez a gyakorlatias szemlélet és a tudományos együttműködés ez itt jól megvalósulhat. Úgyhogy efele, ebben az irányban mindenféleképpen még fejleszteni kell a munkáinkat.
Milyen feladatok várnak rá tanszékvezetőként? Mennyiben változik meg a szereped az egyetemen?
Hát tekintettel arra, hogy szakigazgató voltam vagyok, nagy szerepváltás nem lesz. Nyilván azzal kapcsolatosan változik meg, hogy egy vezető mindig felelős a munkatársaiért. És mint említettem, most már nem csak a saját életpályámmal kell foglalkoznom, ami egyébként sem így volt, hiszen akik a szakon részt vettem, azért nekem az fontos volt szakigazgatóként is, hogy valamilyen fejlesztésbe bevonni a kollégákat, de ez most már még tudatosabb lesz, tehát itt azt gondolom, hogy mindenkinél végig kell nézni, hogy mi a következő szintlépés, és hogyan lehet oda eljutni, úgy, hogy közben jól érezzük magunkat. És hogy egy munkahely vagyunk, de egyszerre közösség is legyünk, vagy közösség is maradjunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy az ELTE nem arról híres, hogy itt keresnek a legtöbbet a munkatársak, ugyanakkor a lehetőségek tára szél, széles nemzetközi együttműködési lehetőségeink vannak, ezzel élnünk kell, tehát talán az, hogy az európai projektekbe, mint tanszék jobban bekapcsolódhatunk, ez mindenféleképpen egy lehetőség, és ettől a kollégák is jobban érzik magukat, mert azért mindenki a mi karunkon jól érzi magát, mert azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk. Hogy ebből meg tudunk-e élni, az rajtunk is múlik, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy a feltételeket magunk is alakíthatjuk. És ez fontos, és ez áll előttünk, hogy csapatként tudjunk itt a tanszéken működni, kicsi tanszékként 4-5 fővel fogjuk folytatni a munkát. Mi voltunk a magja a mesterszaknak, a továbbiakban. Azt gondolom, hogy azért talán egy könnyebbség, hogy érezzük, hogy mi leszünk azok, akik a tantervért felelünk, a fejlesztésekért felelünk, kicsit könnyebben tudunk talán együttműködni, mert közös nevezőn vagyunk már most. Úgyhogy talán ez az, ami még meghatározó, és hát most már még tudatosabban tudjuk folytatni ezt a fajta építkezést.
Az is fontos, hogy ne csak szigetként működjön a képzés, tehát folyamatosan partnerkeresésben is van az egyetem, akár mondjuk a szakmai gyakorlati helyekkel kapcsolatban is.
Így van, egy széles körű együttműködést elkezdtünk kialakítani civil szervezetekkel. Ezt folytatjuk is, hiszen az eddigi partnerségi körön túl azért fontos szempont lett az, hogy angol nyelvű gyakorló helyeket is találjunk, és hát az lesz, tehát abban érzek egyfajta új partnerkapcsolatépítést, hogy a közművelődési intézményekkel, múzeumokkal, könyvtárakkal, talán közösségi intézményekkel erőteljesebb együttműködést tudunk majd a jövőben kialakítani.
Közösségi tanulmányok tanszék, fogjuk-e röviden hívni mondjuk közösségi tanszéknek, vagy van-e már a fejedben ezzel valami elképzelés?
Hát ezt majd meglátjuk, most már ugye több projektet végigvittük, ahol a közösségi volt mindig a kulcs szó, és hívó szó. Ezt majd az élet fogja alakítani, de azt hiszem, hogy a fókuszunk ez, ami egyszerre kapcsolódik a közösségi munkához és a közösségi művelődéshez. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is lett az elnevezés közösségi tanulmányok, mert így egy kicsit holisztikusabban tudjuk a kapcsolati hálónkat bővíteni. És hát így külföld irányában is, tehát ugyanúgy a kulturális tanulmányok irányában is, és a szociális terület irányában is tudunk kapcsolódni. Egyébként ez áll előttünk. Amikor az angol képzés létrejött, akkor azért egy kicsit meg kellett reformálni a képzést ahhoz, hogy tükörtantervet tudjunk indítani. Most kiment az első olyan évfolyam, aki már diplomát kapott angol nyelven, angol nyelvű képzésben. Most előttünk áll egy felülvizsgálat, hiszen mindig meg kell újulnunk, úgyhogy tulajdonképpen ezzel fogjuk kezdeni a fél évet, hogy felülvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogyha mi itt tanszékként vagyunk jelen, mi az erősségünk, mi az, amivel bővíteni tudjuk a képzésünket, hol van, ahol át kell csoportosítani az erőforrásainkat, úgyhogy egy ilyen típusú tananyag átnézés felülvizsgálat előtt állunk, és hát azért nem megy el mellettünk a technológiai fejlődés, azért belépett az életünkbe a mesterséges intelligencia. Végig kell gondolnunk úgy is a képzésünket, hogy a mesterséges intelligencia mivel támogat, és mi az, amit ki kell védenünk, hogy a hallgatóink ne felejtsenek el gondolkodni, és ne kényelmesedjenek bele a munkába, hiszen azért felsőoktatásban azt tapasztalunk, tapasztaljuk, hogy, és a szakképzésben is most épp egy vizsgáztatásból jövök, hogy a mesterséges intelligencia egyre jobban tud már magyar nyelvű dolgozatokat írni, úgyhogy ezeket végig kell gondolni, hogy az ilyen típusú feladatokat milyen tevékenységekkel lehet kiváltani adott esetben, vagy kiegészíteni, hiszen a mi célunk az, hogy kritikusan gondolkodni tudó, kreatív megoldásokra képes szakembereket képezzünk, és ne csak megúszni akarják a, mondjuk a dolgozatírást sokan, hiszen ez még nem biztos, hogy közösségi és civil területen megoldást jelenthet, hiszen a cselekvő képességre nem sarkal bennünket, hanem egy kicsit koptatja adott esetben azokat a skilleket, amik egy alapos munka során megszerezhetők. Tehát ezeket kell nekünk majd most végig gondolni. Említettem, hogy itt egy kis csapatról beszélünk, de azt gondolom, hogy olyan csapat, akiknek a neve a civil rádió hallgatói számára ismerős lesz, hiszen Kovács Edit a Közösségfejlesztők Egyesületének vezetője, régóta Gyökerek és Szárnyak Alapítvány munkatársa, tehát mind a közösségfejlesztésben, mind a civil területen ismert a neve. Gruber Andrea, a Nobet Kid módszertan és a Prestige Alapítványnak a vezető munkatársa, aki gyermekvédelembe, szociálpedagógiával foglalkozik, ismeri a nevét. Dudok Dávid, ugye Dávid téged a civil rádión keresztül is sokan ismernek, illetve a Parola szerkesztőségén keresztül is, jó magam pedig nem csak civil területtel, hanem közművelődéssel foglalkozom, közművelődési szakember is vagyok, felnőttképzési szakértőként dolgoztam sokáig, és a múzeumi területen is sokat dolgoztam múzeumpedagógiával, múzeumi közösségi projektekkel, múzeumi önkéntességgel, legfőképpen a Skanzenben, illetve más múzeumokban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan csapat, és hát meg kell említenünk még Gertes Ágnes tanszéki előadónkat is, aki szintén rátermetten az irodai munkákat egybe tudja fogni. Ez egy olyan csapat lehet, akik több lábon állnak, és többféle tudást tudnak behozni, és többféle kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, tehát picik vagyunk, de szertágazó a tevékenységünk, és szertágazó a partnerkapcsolatunk.
Üzennél-e valamit azoknak, akik érdeklődnek a közösségi tanulmányok tanszék képzései iránt?
Egyrészt nézzék meg a honlapunkat, nézzék meg a kutatásainkat. Itt az ELTE tatk.hu közösségi és civil tanulmányok weboldalt ajánlom magyarul és angolul egyaránt, illetve a fenntartható közösségi szolgáltatásokkal kapcsolatos oldalunkat, ami a
közösségi.atk.elte.hu.
Köszönöm, található meg. Akkor egy picit már mindenki belelát abba, hogy mivel foglalkozunk, és jöjjenek, kérdezzenek, lesznek nyílt napok, lesznek közös projektek. A következő lehetőség február 15 lesz, amikor lehet felvételizni a szakunkra, addig van idő átgondolni. És hogy azt is üzenném, hogy nyilván ez egy szakmai képzés, de adott esetben azok a kiadványok, azok a publikációk, azok a módszertani kézikönyvek, amiket készítettünk, azok nem csak egyetemistáknak szólnak, hanem mindenkinek. Próbáltuk úgy megírni ezeket, hogy aki laikusként akar közösséget létrehozni, vagy klubot működtetni, vagy a fenntarthatóságért tenni valamit, az megértse, elolvassa, ötleteket merítsen ezekből, úgyhogy ezeken a oldalakon elég sok hasznos információ található, és senki ne habozzon megkeresni bennünket, szívesen állunk rendelkezésre.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Dr. Rapovics Mária volt ma a vendégünk, az ELTE Társadalomtudományi Karának közösség és civil tanulmányok tanszékvezetője. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és sok sikert kívánok a továbbiakban mindehhez.
Köszönöm szépen, a teljességhez még hozzá kell tennem, hogy pillanatnyilag megbízott tanszékvezető, hiszen szeptember 1-től jött létre a tanszék, úgyhogy ezt követően kell végigfuttatnunk még a HRS folyamatokat is az ELTE-n belül, de köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok neked.
Köszönöm.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A következő percekben az egyesek nagyon érdekes programjáról fogunk beszélgetni. Ifjúsági szükségletfelmérő program indult, Számít a hangod címmel. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Madász Laurát, kommunikációs tanácsadót. Szia, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia, én Madász Laura vagyok, az Egyesek Ifjúsági Egyesülettől, és igen, nagyon érdekes projektbe vágtunk idén. Ha szabad, akkor az egyesekről mesélnék először egy pár mondatban. Az egyesületünk 25 éve dolgozik fiatalokkal, helyi és nemzetközi szinten önkéntes lehetőségeket biztosítunk nekik, tréningek, önfejlesztő tréningeket, ifjúsági cseréket, valamint Nógrád megyében tevékenykedünk aktívan helyi ifjúsági munkával.
Ez rendkívül érdekesen hangzik, és itt a Civil Rádióban sokat szeretünk foglalkozni a részvételiséggel. A fiatalokat hogyan tudjátok bevonni ezekbe a programokba, hogyan szólítjátok meg őket, a részvételiség hogyan jelenik meg a tevékenységetekben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis az egész, ez a Számít a hangod program is ennek kapcsán indult, ugyanis annak ellenére, hogy a szervezetünk 25 éves, és nagyon nagy múlt van mögöttünk az ifjúsági munkában, azt látni kell, hogy a világ változik, és különösen a Covid óta a fiatalok sem úgy járnak már közösségekbe. Átalakult az, hogy pontosan hogy is lehet őket megszólítani. Sokszor nem is tudnak arról, hogy milyen közösségi lehetőségeik lennének, és ezért is jött létre ez a program, hogy ne az elavult régi tudásunkkal próbáljuk meg őket megszólítani, elérni, mert azt érezzük, hogy ez nem mindig előremutató, vagy nem mindig működik, hanem tényleg találkozzunk velük, és felmérjük a kérdéseiket, azokat, hogy mire van szükségük, mik azok az égető témák, amikkel be lehet őket vonzani, és amivel el lehet őket érni, és közösségbe hozni őket. Alapvetően a részvétel nálunk nem csak azt jelenti, hogy meghallgatjuk őket, hanem azt is, hogy velük együtt alakítjuk ki a programokat. Ez egy olyan folyamat számunkra, ami meghallgatásból, közös tervezésből és cselekvésből áll, tehát hogy a célunk az, hogy a fiatalok ne csak résztvevők, hanem társszereplők legyenek minden projektünkben. És ez így minden projektünket áthatja, tehát nem egy szigorú struktúrát rakunk eléjük általában, hanem kérdésekkel és olyan feladatokkal, interaktív, nonformális módszerekkel, informális módszerekkel jutunk előrébb, amiben ők is hallathatják a hangjukat, és alakíthatják a történéseket, mert nagyon nagy szükségük van erre.
Mit jelent ez, hogy fiatalok, milyen korú ifjúsági csoportokkal dolgoztak együtt?
Alapvetően 16 és 30 éves kor között keresünk fiatalokat, vagy érünk el fiatalokat. Nagyon sok önkéntes lehetőségünk van 18 és 30 éves kor közötti fiataloknak, de már 16 éves kortól is tudnak menni önkéntes táborokba, vagy ifjúsági cserékre. És nagyon jó visszajelzéseik szoktak lenni a fiatalabb korosztálynak is ezekről a programokról.
Miért van szükség erre a szükségletfelmérő programra, hogy kicsit ismételjem magam? Szóval ez egy kutatás, ahol beszélgettek a fiatalokkal arról, hogy számukra mi lenne érdekes?
Igen, mondhatjuk kutatásnak is, ez egy elég széleskörű program. Ennek a programnak az első pontja ez a workshop sorozat. Ez a workshop sorozat most november végén indul. Két hét alatt az ország 7 régiójában, 7 nagyvárosban fogjuk tartani ezeket a workshopokat. Minél több fiatalt próbálunk rájuk elhívni és bevonzani, hogy a kollégáink ezekkel az interaktív kiscsoportos beszélgetéseikkel feltérképezhessék, hogy mik azok a témák, kérdések, amik foglalkoztatják őket, és a jövőben majd ezt szeretnénk az ifjúsági szakmával is megtárgyalni, és a valóságból is átültetni ezeket a amik kijönnek ebből a programból, és kipróbálni, hogy ha ez kijött, hogy mondjuk ez a téma tényleg egy nagyon fontos téma a fiataloknak, akkor be tudjuk-e vonzani a fiatalokat mondjuk egy ilyen témájú programra. De ez nem csak nálunk, mint egyesek, hanem ez tényleg több ifjúsági szervezet is ezekkel a módszerekkel működik, és egy nagyon-nagyon széles partneri hálózatunk van, és nem csak egyedül csináljuk ezt a workshopot, már most is több szervezet segítségünkre volt, már csak amikor helyszínt kerestünk, vagy abban, hogy ők is segítik, hogy a fiatalokhoz eljusson ez a téma.
Remélem, jól láttam, hogy ez a program az ELTE pedagógiai és pszichológiai karával közösen valósul meg. Mi az ő szerepük ebben, hogyan tudnak nektek segíteni, vagy hogy képzeljük el ezt a konzorciumot?
Az ELTE az az első helyszínen segít nekünk partnerségileg, ugyanis, mint mondtam, 7 nagyvárosba megyünk, 7 helyszínen lesz ez a workshop, és az első helyszínt az ELTE biztosítja számunkra, és ezen felül pedig az ELTE-n belül is nagyon nagy támogatást kaptunk a kollégáktól, és hívják a fiatalokat, buzdítják őket a részvételre, különösen az ifjúsági szakirányon, ifjúsági munkaszakirányon keltett nagyobb érdeklődést a projekt. Tényesen, hogy nyilván ők azok, akik a későbbiekben hasznosítani is fogják az itt megszerzett tudást. De igen, az ELTE is nagyon nagy támogatást nyújtott nekünk ebben a szervezésben.
Mit tapasztaltok? Van itt egy hiány a részvételiséggel kapcsolatban? Szóval, hogy a fiatalok szeretnének részt venni, vagy kifejezni azokat a dolgokat, amik őket érdeklik, és szívesen vesznek ezeken az alkalmokon részt?
A szívesen vesznek az alkalmakon részt kérdés egy kicsit nehéz, ugyanis eljutni a fiatalokhoz, hogy halljanak a lehetőségekről, is nehéz. Most egyelőre ezen a kapun próbálunk megint átlépni, mint mondtam, a Covid óta azért inkább az online térben tudunk találkozni a fiatalokkal, de ott mondjuk nem tudunk olyan mélyre menni velük, hogy tényleg a kérdéseik is eljussanak hozzánk.
Hogyha esetleg lenne olyan téma, amely a társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos, vagy akár a civil rádióval kapcsolatban érdeklődnének, akkor egészen nyugodtan gondoljatok ránk.
Sőt, maguk is a rádiózásban részt vegyenek adott esetben.
Köszönjük szépen, ez egy nagyon, nagyon jó felajánlás, mindenképp megjegyezzük, és irányítjuk akkor a fiatalokat, hogyha vannak olyanok, akik részéről felmerül ez a téma, hogy keressenek titeket, és összekötünk velük titeket.
És akkor még egyszer, hogy mikor és hol lesz a következő rendezvény, és mindezzel kapcsolatban hol lehet tájékozódni?
Azonnal. A Számít a hangod programsorozat első eseménye Budapesten az ELTE PPK épületében lesz, a Kazinczy utca 23-27-ben a